Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az Adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok, és boldog új évet kívánok minden kedves hallgatónak. Remélem, jól teltek nektek az ünnepek. Terveztem karácsonyi, meg évösszefoglaló, meg évértékelő adást. A terveket meg felülírták a gyerekek, meg úgy egyáltalán az ünnepkör. Úgyhogy hát most itt az évelei első adásba egyből belevágunk különbözőbb évzárás nélkül. Ez most egy rendhagyó adás, abban az értelemben, hogy ez itt most a Business Boys nevű podcastnak az adása, amit közel adok gyakorlatilag vágatlanul, csak itt elé mondom ezt, amit most hallotok, mert egy interjú készült velem, és maga, de nem ezért, főleg nem ezért érdekes az adás, hanem mert egy ilyen mini interjú sorozat gyakorlatilag gyakorló data scientistekkel, akik ilyen területen dolgoznak ma Magyarországon, és a kicsit a munkaéletükről, vagy a munkájukról beszélnek, vagy arról, hogy milyen trendeket és hogy látnak ezen a területen, és miként dolgoznak. Én nem ismertem, mármint, hogy nem utólag hallottam a többi interjút, miután én elmondtam a sajátomat, de egyébként ismerem, nem mindegyik, de részben ismerem a többi interjú alanyt is. És tök jó, mert szerintem nagyon más perspektíva, meg nagyon más szempontból mesélnek erről a területről, úgyhogy azt gondolom, hogy messze ne csak engem hallgassatok meg, hanem minden interjút, mert egy jó körképet fogtok így kapni, és az tök jó, hogyha nem csak engem hallgattok természetesen. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe most ezt az adást, aminek innétől nem én leszek ugye a házigazdája majd, hanem ez a természetesen az ő engedélyükkel és tudtukkal adom közre. Egyébként a Business Boys podcastnak az adása, ami nem egy kifejezett détás adás, nem is feltétlen tekes, bár főleg tekes téma, de most egy ilyen détás adás volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez teljesen idevág. És természetesen a következő epizód már egy megszokott hagyományos adás lesz majd. Sziasztok!
A különböző data science-es karrierekkel kapcsolatos kérdéseket teszek fel olyan embereknek, akik különböző területein vannak ennek a szakmának. Úgyhogy a mai adásban 4 mini interjút hallhatsz majd, kedves hallgató. Az elsőben Göbölös Szabó Julianna, a Shaper 3D Data Science csapat vezetője fog nekünk mesélni arról, hogy milyen is egy data scientist egy napja. A másodikban Szabó Brigitta, egy volt képzés résztvevőn mesél majd arról, hogy hogyan kapta meg a jelenlegi data analyst pozícióját az EPAM-nál, ami, ha jól tudom, élete első data analyst pozíciója volt. A harmadik interjú alanyom Bicó Zoltán lesz, aki az Adatépítés Podcast házigazdája egyébként, de aki a vállalkozói vagy szabadúszói verzióját tűzi az adattudósi létnek, és ő erről fog mesélni. A negyedik interjú alanyom pedig Gáspár Csaba lesz, a DM Lab Data Science projekt kivitelező ügynökség egyik tulajdonosa és vezetője. Vele készül a negyedik interjú tehát, aki pedig arról fog mesélni, hogy mit lát, hogy mi a Data Science 2-5-10 éves jövője. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas adás tematika állt össze, vágjunk is bele. Illetve előtte egy komment, hogyha téged érdekel a 3 hónapos Junior Data Scientist képzésem, a Junior, vagy hát Junior Data Scientist Akadémia, akkor nézd meg a linket a show notes-ban. Körülbelül egyébként 2022. január közepén zárul majd a jelentkezés, és január végén indul a képzés maga. Na de akkor nézzük is az interjúkat. Első vendégem Göbölös Szabó Julianna. Júlcsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy eljöttél hozzám a stúdióba.
Én köszönöm a meghívást.
És Júlcsi már több mint 10 éve datás területen mozgolódik, data scientist is volt, data engineer is volt. Ezt kérdeztem a felvétel előtt, hogy mutassam be, és azt mondta, hogy ő hogy ő full-stack détásként definiálja magát. Úgyhogy azt gondolom, dolgoztál a Prezinél is, ugye a Skyscanner-nél, most jelenleg a Shaper 3D-nél vagy. Szóval, hogy ott vezeted a Data Science csapatot. Szóval azt gondolom, hogy talán nálad jobb embert, kevesebbet tudnék megkérdezni arról, hogy amúgy hogy néz ki egy Data Scientistnek a napja, vagy amit te látsz, csapattársak, vagy akár a sajátod.
Én előre bocsátanám, hogy a Data Scientist az egy ilyen mindent átfogó kifejezés lett mostanában. Uh-huh. Ez nagyon sok mindent jelent. Ez például onnan is látszik, hogy amikor bővítjük a csapatot és hire-ölünk, akkor nagyon alaposan körbe kell nézni, hogy mi mit értünk Data Scientist alatt, más mit ért alatta, aki kiír magáról valamit LinkedIn-re, vagy mi mást írnak ki még az emberek magukról LinkedIn-re, ami egyébként hasonlít ahhoz, amit mi csinálunk. Szóval én azzal kezdeném, hogy definiálom, hogy nálunk jelenleg mit jelent a Data Scientist. Mi igazából a business stakeholdereket, úgy mint product managerek, a marketing vagy a growth csapat segítjük mindenféle adattal egy jobb döntéshozásban.
Tehát akkor mindenki jelenleg benne van nálatok, a data analyst is, data scientist, a data engineer is, data scientist.
Hát nálunk igazából a data engineer az teljesen külön van, ők a toolingot adják.
Uh-huh, tehát az eszközöket, amiket használtok.
Igen, tehát ők gondoskodnak arról, hogy milyen mondjuk ilyen vizualizációs eszközeink legyenek, mi legyen a dashboarding tool, milyen adattárházunk legyen, hogyan férnek ezhez hozzá a data scientistek, vagy akár bárki más, aki szeretné használni. Tehát, hogy aztán ők gondoskodnak arról is, hogy bejöjjenek a logók, azok jó minőségben jöjjenek be, konzisztens legyen, tehát ők ilyesmikkel foglalkoznak, és akkor van a data science csapat, akik igen, tehát, hogy vannak cégek, ahol ezt analisztnak hívják, amit mi legfőképp csinálunk, de van olyan iskola, például a Sequoia VC-nek van egy nagyon jó data science blogpost sorozata, ahol ők amellett kardoskodnak, hogy ők ezt nevezik data science-nek, amikor mindenféle adatból szedett inputokkal segíted a döntéshozást, a roadmap építést, a stratégia építést. Tehát mi most nagy részt ezt csináljuk. Egyelőre például ilyen machine learninget nem nagyon használunk, de a tervek közt van. Még hozzá kell tenni, hogy viszonylag friss ez a data csapat a Shaperben. Hát most már kicsit több, mint egy éve létezik a csapat. Tehát hogy ez az egy éve, ez nagyon sok mindenben inkább ilyen alapozás volt, hogy meglegyenek a datasetek, meglegyenek az eszközök, egyáltalán a kultúrába befolyjon az, hogy adatot használunk döntéshozásra. Például most van kialakulóban az, hogy ilyen cross-functional csapatok legyenek, tehát hogy nem csak egy PM-ből és az engineer-ből áll a csapat, hanem a csapat része a designer, egy user researcher, egy détás, és akkor ők együtt dolgoznak. Ez például most kezdődik ez a folyamat, eddig kicsit adhokabb módon volt az adat bevonva a döntéshozásba, tehát egy kicsit magán a döntéshozón múlott, hogy egyáltalán használja. Tehát mi még viszonylag az út elején vagyunk, tehát a Preziben például 7 éve már egy ilyen setup volt, amikor mi ott voltunk.
Ha és így visszakanyarodva az eredeti kérdésre, hogy viszont akkor, de ezt tök jó, hogy definiáltad, mert nekem ez egy elég visszatérő kérdés, amit szoktam kapni, hogy mi a különbség a data engineer, data analyst és data scientist között, és nincs rá ilyen szótári válasz, szóval ezt mindenki máshogy használja. Szóval ezt tök jó, hogy elmondtad. Viszont akkor kanyarodjunk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy egy data scientist az ő szemüvegén keresztül nézve, ő mit csinál egy nap, vagy hogy egy átlagos nap, az hogy néz ki?
A Shaperben konkrétan ez úgy néz ki, hogy tipikusan mondjuk be van ágyazva egy ilyen data scientist egy csapatba, vagy akár több csapatba, tekintve, hogy most nem vagyunk még elég sokan ahhoz, hogy minden csapatnak saját embere legyen. Nagyon sokszor azon dolgozik, hogy a csapat önmagában tudjon jó döntéseket hozni. Tehát, hogy ami mondjuk egy product managernek fontos döntés, hogy mondjuk a 3 különböző ötlet közül melyiket vegyék előre prioritásban, vagy hogyha előre tervezünk, akkor mik azok a nagyobb user problémák, amiket meg akarunk oldani, és itt a Shaperben tipikusan nagyon erős a user research lab, tehát hogy nagyon sok interjú készül userekkel, tehát a kvalitatív adatra is nagyon támaszkodunk, de emellett most már van elég jó user adatunk, tehát kvantitatív adat, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mondjuk egy usertől bejövő panasz, az tényleg meglátszik-e mintázatként az adatban, tovább tudunk-e, látunk-e ebben a kvantitatív adatban valami további utalásokat, hogy ez mivel függhet össze, vagy hogyha mi látunk valami furcsa pattern-t, akkor a user research erre vissza reagál, hogy ők akkor interjúznak, például volt mondjuk egy ilyen nagyobb projektünk, amikor próbáltuk megérteni, hogy miért csörnölnek le a userek, tehát aki először előfizetett, ő miért hagyja abba, és akkor itt két szálon futott ez a nyomozás, egyrészt a user research próbált interjúzni emberekkel. Ennek természetesen mindig van olyan hátránya, hogy nem tudsz reprezentatív felmérést készíteni, tehát van egy erős self-selection, abban egyáltalán ki válaszol, és emellett meg mi az adatból próbáltuk megnézni, hogy milyen felhasználói viselkedés látszik, vagy viselkedés hiánya, van-e olyan kifejezett funkció, aminek mondjuk a használata vagy nem használata prediktálja a user elvesztését. Tehát csinálunk ilyen jellegű kutatásokat, vagy analíziseket, aztán csinálunk high-level reportingot, például minden héten, illetve minden hónapban írunk ilyen átfogó elemzés, vagy hát egy ilyen áttekintő elemzés arról, hogy úgy nagyjából milyen trendek láthatóak a termékhasználatban, ez akár egyébként az előfizetésre is, de csak mondjuk, tehát az előfizetésen túl, hogy mennyire használják a userek, az új userek olyan ütemben jönnek be, aktiválódnak, térnek vissza, mint ahogy azt várnánk. Az elmúlt egy évben az iPad applikáción túl lett macOS és Windows appunk is, tehát például arra nagy hangsúlyt helyeztünk az utóbbi hónapokban, hogy ezt a három platformot egymáshoz hasonlítva megértsük, ugye benchmarkként használva mondjuk az iPad alkalmazást, megérteni, hogy ehhez képest jól vagy rosszul viselkednek a többi platform userei, és megpróbálni megérteni, hogy hol vannak azok a pontok, vagy mik azok a különböző tulajdonságok, amik mentén tudunk vágni, hogy erre jól működik a termék, arra nem annyira, itt kell még fejleszteni.
És hogyha ilyen, tényleg ilyen teljesen napi szinten mondjuk le, tehát, hogy ezt értem, hogy akkor kb. Mi a célja a csapatnak, és hogyha mondjuk ilyen olyan szinten így abba belegondolok, hogy reggel 8-kor így bemegy az X Data Scientist, hogy amúgy ez általában kódolás, általában meetingen ülés, általában gondolkozás valamin, vagy whiteboardra írás, ezek milyen arányban vannak nálatok?
Ez egyrészt nagyon függ szerintem attól, hogy melyik embert nézed. Van olyan ember, aki karaktertől is kicsit függ, van, aki abban nagyon jó, hogy a stakeholdereket összekösse, velük minél többet beszéljen, és az egyeztetéseket megcsinálja. Ő például nagyon sokat van meetingen, és mondjuk kevesebbet tud ülni és kódolni. De vannak olyanok, akik meg mondjuk tipikusan abban jók, hogy egy ilyen elmélyültebb elemzést csinálni. Van egy héten 4-5 óra meetingjük, azon túl meg nagy részt tudnak a gépnél ülve kódolni, és aztán riportot írni. Az nagyon fontos egyébként egy data science munkájában, hogy nem elég az eredményt megcsinálni, nagyon jól kell kommunikálni. És úgyhogy erre próbálunk hangsúlyt helyezni, hogy nagyon jó riportok készüljenek. Egyrészt azért is, hogy a cég, a stakeholderek ezt megértsék, másrészt azért is, hogy később vissza tudjunk hozzá nyúlni mondjuk fél év múlva, hogyha ugyanaz a kérdés előjön, akkor ne kelljen újabb 2-3 napot mondjuk ezen eltölteni, hanem vissza tudjunk utalni egy régebbi eredményre. Illetve nagyon sokszor van az, hogy ilyen ad-hoc kérdések jönnek, akkor mondjuk 1-2 órán belül jó, ha tudunk valami eredményt adni, tehát nagyon sok ilyen feladat is van, reporting is része a munkának, tehát elég gyakran van olyan feladat, hogy még egy dashboardot kell készíteni, vagy valami vizualizációt, ehhez szokott készülni valamilyen ETL job, tehát automatizáljuk az adattisztítás, adatfeldolgozást, ott az ilyen esetekben nagyon-nagyon figyelünk a precizitásra, a pontosságra, teszteket írunk, tehát ott van egy ilyen kicsi software engineering best practice, ezt a data engineerek hozták be a rendszerbe, tehát itt is ők adják például az eszközöket, ilyen jellegű feladatok vannak tipikusan, és ezen túl pedig nagyon fontos például egy ilyen termékcégnél, mint a Shaper, hogy ismerjük a terméket. És ráadásul a Shaperről azt kell tudni, hogy azért az nem, tehát egyrészt egy konzumer termék, de másrészt meg egy nist szolgál ki. Tehát ez a 3D CAD modelling, ez azért a legtöbb bejövő data scientistnek nem a kedvenc hobbija, vagy nem töltött el benne éveket. Úgyhogy nekünk, mi próbálunk most csapatszinten is nagyobb figyelmet fordítani, arra van egy ilyen heti modellezős sessionünk, hogy mi magunk is használjuk a terméket, és így értsük, hogy amikor mondjuk egy product manager azt mondja, hogy a G2 filetek, akkor azt mi is tudjuk, hogy mire gondol. És még egy utolsó pillére a munkának, hogy mi, mint data csapat, próbálunk csapatként együttműködni, tehát tudásmegosztás, próbálunk olyan sessioneket szervezni, ahol bemutatjuk egymásnak, hogy ki mind dolgozott az elmúlt hetekben, mivel mindenki be van ágyazva egy-egy csapatba, ezért erre külön fókuszt kell helyezni, hogy ne ilyen mindenki a saját kis silójában, saját best practice-ekkel dolgozzon, hanem legyen egy ilyen közös best practice gyűjtemény.
Amire felfigyeltem ebben, és amire én nem is gondoltam, hogy milyen fontos ez a, nem is tudom, hogy lehet magyarul fordítani, a szakterületi tudás, vagy ez a domain knowledge-nak szokták angolul mondani, és hogy ez mindig érdekes, és tényleg pont erre nem is gondoltam előtte, hogy ez egy nagyon specifikus iparág, amiben ti vagytok, de hogy ez például, hogyha valaki át akar menni egy ilyen 3D tervező szoftver, vagy mondok valamit, mondjuk én el akarok menni ilyen mezőgazdasági data scientistnek, szerinted ezt valamennyire tudni kell előtte, vagy ezeket meg lehet tanulni munka közben, vagy ez mennyire van átjárás ilyen szempontból?
Ami nálunk szerintem fontosabb a belépéskor, az, hogy egy ilyen tipikus digitális termék elemzéséhez használatos technikákat jól ismeri ilyen valaki, aki bejön. Itt gondolok ilyenre, hogy AV-tesztelés. Tényleg vannak ilyen klasszikus metrikák, mint az, hogy retention, hogy ezekkel tisztában legyen valaki. A domain tudást azt abszolút ott meg lehet tanulni. Ez például a számomra egy ilyen fontos tanulság, hogy az eddigi csapattagokat, amikor bejöttek a cégbe, akkor mi viszonylag hamar rádobtuk elemzős feladatokra, és nem annyira adtunk teret annak, hogy a terméket megismerjék. Azt gondoltuk, hogy majd így a munka közben felszedik, és most is éppen keresünk új munkatársokat, és most már én is azt gondolom, hogy amit a product managerek, vagy a researcherok, akik ugye még sokkal közel dolgoznak a termékhez, az ő onboardingjukat fogjuk követni, hogy egy hónapig valaki csak a termékkel foglalkozzon. Ennek már viszonylag kiforrott módja van egyébként a cégben, mert hogy tényleg mondjuk egy product managernek aztán abszolút ismernie kell a mi termékünket is, és a kompetitorokat is. És szerintem ez például egy détásnak is nagyon fontos lenne. Röviden megválaszolva, a jelentkezéskor abszolút nem elvárás ez, viszont az igen, hogy nyitott legyen arra, hogy megtanulja ezt a területet, a terméket.
Még emlékszem, a Prezinél is az volt, hogy ott még annó volt egy ilyen egyhetes felvételi, hogy dolgozni kellett a cégnél, még azt hiszem ki is fizették meg a felvételi hetet is, de a végén az fix volt, hogy prezentálni kellett Preziben, és az emlékszem, hogy az részben azért volt, hogy biztos legyen az, hogy akárki, aki a céghez jön dolgozni, legalább egy Prezit elkészít, és prezentál.
Sőt, mondjuk, már a jelentkezésnél kellett prezumét csinálni, ami szintén egy prezumben egy ilyen bemutatkozó CV.
Igen.
És egyébként az előző cégem, a Skyscanner, az is egy ilyen nagyon konzumer termék. Tehát, hogy ott így nagyon könnyű volt használni a terméket, és benyomásodnak lenni róla. Ez egy ilyen repülőgép kereső és foglaló meta search termék. Igen, és ott mindenkinek sokkal erősebb véleménye tudott lenni, hogy mi jó, miért úgy jó, miért nem jó. Itt ez sokkal nehezebb.
Következő kérdésem, ami engem nagyon érdekel, hogy azért tényleg 10 évet eltöltöttél már ebben a szakmában, hogy neked mi a legizgalmasabb része, vagy mi az, ami így a pályán tart ebben? Mert azt, ahogy így beszélsz róla, azt hallom, hogy 10 év után is töretlenül imádod.
Azért azt meg hozzá kell tenni, hogy én a 10 év alatt elég sok ilyen kanyart, mindenféle elágazást tettem, de amit én most a legjobban élvezek, az, amikor csinálok valamit, és annak hatására mondjuk a cég stratégiája megváltozik, vagy egy döntésre hatással lehet az, amit mi az adatból láttunk. Még a Skyscannerben volt egy ilyen nagyon csodálatos és ilyen büszkeséggel eltöltő élményem, amikor a céges stratégiában az én általam írt riportból kivett mondatok megjelentek, mint hogy így ezt találtuk az adatban is, ezért gondoljuk azt, hogy ezt kéne csinálni, és ezt így a CEO egy ilyen all hands-en prezentálta mindenki felé. Na és akkor így azt éreztem, hogy na, akkor így ennek volt értelme ennek az elmúlt pár hónapnak. Úgyhogy én ezekre vadászom.
Ez nagyon tudok élvezem. Kapcsolódni, mert nem is tudom, hol hallottam, hogy akármilyen kutatónak az az egyik legnagyobb élmény a munkában, hogy van az a pillanat, amikor kielemzel valamit, vagy megtalálsz valamit, és arról csak te tudsz. És hogy te osztod meg a céged, és nálad is ugyanez volt, hogy igazából volt egy olyan dolog, amit te megtaláltál, és bizonyos szempontból jobban tudtad a CEO-nál, vagy hamarabb tudtad, mint a CEO, és ez tényleg azt átérzem, az egy nagyon menő érzés. És megfordítom a kérdést, hogy van olyan, amit nem szeretsz benne, viszont meg kell csinálni, mert a munkának a része.
Amikor negyedjére, ötödjére futsz bele abba, hogy megint az adat nem teljesen jó, mert egyszer valaki nem beszélt meg jól valamit, vagy erre nem gondoltunk, és akkor újra és újra előjönnek ilyen problémák, mondjuk különböző területeken, de hogy így amikor belefut az ember, hogy hát megint egy rossz kommunikáció miatt valaki nem szólt valamiről, ezért nem jó az adat, és emiatt nem is tudunk tovább menni, azt például nagyon nem szeretem, az...
Ezt ismered, ezt az adatos közmondást, hogy az adatelemző munkájának a 80%-a adattisztítás, és a maradék 20% meg a panaszkodás az adattisztításról. Igen, nincs 100%-os adatminőség. Nekem akkor egy kérdésem maradt, és az pedig az lenne, hogy vagy inkább kettő kérdés így egymásba ágyazva, és akkor te döntöd el, hogy milyen irányból közelíted meg a témát. Az egyik az az, hogy szerinted mik azok az ilyen nélkülözhetetlen skillek, vagy készségek, amik most kellenek ahhoz, hogy az ember juniorként belevághasson. A másik meg az, hogy neked ezekből mi volt a legnehezebb, vagy mi, amikor te belevágtál, kérdezhetném így is neked, mi volt a nehéz része a data science-ben, ha volt ilyen?
Okay, én kezdem onnan, hogy nekem mi volt a nehéz. Én matematikus háttérből jövök, tehát én matematikusnak tanultam az egyetemen, és én mindent úgy akartam. Tehát, hogy amikor elkezdtem mondjuk machine learning módszerekkel ismerkedni, akkor nekem így az volt az első, hogy így a mélyére menve mindent meg akartam nagyon érteni. És szerintem úgy az ember nagyon gyorsan elveszti a lelkesedését. Tehát, hogy úgy igazából hatékonyan projekteken, mondjuk így gyorsan átrágni magad, nem tudod, mert egyszerűen így elveszel a részletekben. Tehát, hogy én így konkrétan ilyen bizonyításokat próbáltam megérteni. És az így, tehát, hogy nem, hogyha ilyen gyakorlati ember szeretne valaki lenni, akkor inkább először kicsit felületesebben, és amikor, vagy nekem is nekem az vált be, hogy amikor egy konkrét kérdésbe belefutok, akkor érdemes belemenni a mélyére, hogy na, akkor ez most vajon miért így van, és szerintem úgy könnyebb is megérteni a mélyét ezeknek a dolgoknak. Igen, én így azt javasolnám, ha valaki így nulláról most akar détezni, elkezdeni, nagyon jó online anyagok vannak, akár a Coursera-n, vagy ehhez hasonló felületeken, és szerintem azok így jól vezetik is az embert, tehát nem hagyják nagyon elveszni. Szóval szerintem, ami még nagyon fontos, hogyha, tehát aki így nem látott még eddig data scientistet a munkában, ami szerintem iszonyúan fontos, hogy tényleg a domain tudás az egy nagyon nagy része annak, hogy az ember meddig fog tudni eljutni. Amellett persze kellenek készségszinten eszközök, amiket jól ismersz, és magabiztosan tudsz használni, és szerintem, hogyha ez az elején egy Excel, vagy az elején mondjuk egy Python csomag, az is tök jó, és akkor majd idővel hozzá lehet venni több mindent. Úgyhogy azt szerintem nagyon fontos, hogy valamit készségszinten, tehát az eszköz használata ne legyen probléma, a domain tudást azt gyorsan felszedni, és akkor jó kérdéseket kell feltenni, ez ugye kijön a domain tudásból, és utána az eszközzel, amit jól tudsz használni, amit viszonylag ilyen, tudom, a kezed meghosszabbításaként ilyen természetesen tudsz használni, azzal viszonylag gyorsan tudsz választ adni, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy viszonylag gyorsan kell, tehát van egy kérdésed, arra viszonylag gyorsan adjál valamilyen választ, mert ez lehet, hogy egy olyan inputot is fogadni, hogy meg kell kicsit változtatni a kérdést, mert nem az a jó kérdés. És hogy ez a viszonylag gyors iteráció is nagyon fontos. De nem szabad így elveszni meg, ilyen lespirálozódni a kérdések mélyére.
Itt, és illetve most pont, hogy mondtad, hogy te matekos irányból jöttél, szerintem erre te nagyon jól rálátsz, hogy egyébként mennyire kell az egyetemi szintű matematika meg statisztika tudás ahhoz a munkához, amit mondjuk kollégáid végeznek, vagy te végzel, vagy hogy mennyire kemény része a statisztika abból, amit te látsz?
Amit jelenleg a csapat csinál, az annyira szerintem nem kemény statisztika. Van egy-két dolog, amihez kell, például az AB-tesztelés, és azt egyszer az ember mondjuk megérti, hogy miért úgy van, és akkor azt tudni kell használni, és érteni, hogy hol van a buktatói, de azon túl nem kell minden nap egy új statisztikai módszert felszedni, illetve mi nagyon sokszor törekszünk arra, hogy minél egyszerűbb modellekkel dolgozunk, pont azért, hogy mert gyors feedback loopra van szükség, tehát jelen pillanatban több kérdésünk van, mint amit észszerű időben ki tudunk szolgálni, tehát inkább egyszerűsítünk probléma megoldásokon, és elég jó válaszokat adunk a tökéletes válasz helyett. Mi azt valljuk, hogy jelenleg ezzel jobban szolgáljuk a cég helyzetét, tehát hogy jobb egy válasz 3 órán belül, mint 3 nap alatt egy tökéletes válasz.
Júlcsi, köszönöm szépen, hogy eljöttél és válaszoltál a kérdéseimre.
Nagyon szívesen.
Göbölös Szabó Julianna volt az első vendégem. Következő vendégünk pedig Szabó Brigitta, aki a Junior Data Scientist Akadémia, a korábban említett képzésemnek volt az egyik résztvevője a 2020-as csoportban, és jelenleg pedig az EPAM Data-s csapatát erősíti, mint egy analiszt, 2021. február óta, tehát már közel 10 hónapja, amikor felvesszük ezt az adást. Brigi, köszi szépen, hogy elvállaltad ezt a megkeresést, vagy felkérést erre az interjúra, és köszi, hogy itt vagy.
Szia Tomi, én köszönöm a meghívást.
És az első kérdésem pedig az hozzád, hogy tudsz egy kicsit mesélni arról bővebben, hogy mi ez a pozíció, amiben most vagy, és hogy miket csinálsz itt?
Igen, persze. Tehát én 2021. február óta vagyok az EPAM-nál, ahova data analystnek vettek fel. Ugye az EPAM egy nagy IT cég, ahol alapvetően nemzetközi ügyfelek digitális transformációján dolgozunk különböző projektek keretében, és én jelenleg egy adatos projekten vagyok, business analyst.
És mi a te háttértörténeted, vagy hogyan keveredtél ide az EPAM-hoz? Mármint, hogy így egészen visszamenve oda, hogy honnan indult a motivációt, hogy datás irányba néz?
Igen, hát valóban ez az EPAM-os fejezet, ez egy új fejezet az én szakmai életemben, hiszen én előtte más területen dolgoztam, a légi közlekedésben építettem a karrieremet. Én a Corvinusra jártam még jó pár évvel ezelőtt pénzügy szakra, és amikor az első munkahelyemet kerestem, akkor én nem tudtam pontosan, hogy mivel is szeretnék foglalkozni, de annyit tudtam, hogy én valami érdekesre vágyom, ami nem feltétlen a pénzügy. És hát ez a kívánságom, ez teljesült is, mert felvettek a Wizzairhez, ahol a revenue management részlegen dolgoztam, és én ott kerültem be ebbe az airline-os világba, ami engem teljesen magával ragadott, és a mai napig nagyon közel áll a szívemhez, és ott ez meg is határozta a következő 13-14 évemet. A Wizzair után jött a Lufthansa, a Lufthansa-nál én leginkább pricinggal foglalkoztam, majd a Qatar Airways, ahol a revenue management és pricing jellegű teendők mellé kereskedelmi elemzői feladatkör is társult.
Innen jött ebből a
hát,
az
innen, irányból? Igen. Én a Qatarnál majdnem 10 évig voltam, és hát ha bár egy ilyen növekvő, dinamikusan terjeszkedő légitársaság életében igazából így nincs két egyforma év, és én nagyon élveztem ott a munkámat, szerettem, amit csinálok, volt alkalmam sokat utazni, munkaügyben is, privátban is, sőt, külföldi kiküldetésben is dolgoztam majdnem egy évig. Viszont azért, ahogy itt teltek, múltak az évek, így elkezdtem gondolkozni azon, hogy az én karrieremben vajon mi lehetne a következő lépés. Hát cégen belül a váltás az külföldre költözéssel járt volna, sőt, hogyha az iparágban akarok maradni, az is, mert azért ez egy elég speciális terület, amivel én foglalkoztam. Én viszont Budapesten képzeltem el a jövőmet, így ez egyértelművé vált, hogyha én váltani szeretnék, akkor hát az egy karriermódosítás vagy karrierváltással fog járni, és más iparágakban kell nézelődnöm. És ez az útkeresés az én részemről, ez egy elég hosszú folyamat volt, viszont szerencsére olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy nem sürgetett az idő, tehát meg tudtam magamnak adni azt az időt, hogy kiforjanak az elképzeléseim. Én úgy indultam el ezen az úton, hogy hát először számba vettem azt, hogy mihez értek, és ezek közül mi az, amit más területen is tudnék hasznosítani. És először a revenue management, pricing irányába indultam el, viszont aztán ezeket különböző okok miatt végül elvetettem, és hát maradt ez a harmadik terület, az elemzés, ami nagyon közel állt hozzám, mert akkor is, viszont tudtam, hogy az akkori tudásom az kevés ahhoz, hogy én egy adatos pozíciót sikeresen megpályázzak, hiszen egy erős Excel ismeret az az habár jó alap, viszont kevés ahhoz, hogy egy ilyen állást valaki megkapjon.
Szerintem körülbelül mi ezen a ponton találkozhattunk, vagy pár hónappal ezután. Ugye mi találkoztunk a képzésben, amit említettem, és ott beszéltünk is erről. Most szerintem azt a fejezetet akár át is ugorhatjuk, mert azt már szerintem eddigre a hallgató biztosan tudja, hogy nyilván a data science karrier az jár bizonyos alapszkilleknek a megtanulásával, amiket el lehet olvasni mindenfelé az interneten, meg linkelve lesz a show notes-ban, de engem ami nagyon izgat, az az, hogy onnantól, hogy megvoltak ezek a skillek, tehát elvégezted a megfelelő képzéseket, ugye végeztél az én képzésemmel is, utána te még nem rögtön kerültél be ebbe a pozícióba, ha jól emlékszem, hanem ott még indult egy ilyen, ez az álláskeresős időszak, hogy ott mikre kell figyelni, vagy mi, inkább úgy kérdezem, hogy mi volt a te tapasztalatod, vagy a te utad, ami segített neked?
Igen, nekem valóban a kurzus elkezdésével indultak be ezek a folyamatok, vagy akkor éreztem, hogy a jó úton járok, mert ettől a kurzustól én megkaptam azt a gyakorlati tudást, vagy egy olyan stabil alapot, amire aztán később tudtam építkezni. Illetve a tanfolyamot követően, itt nem fejeződött be ez a tanulási folyamat, hanem ahogy te is akkor javasoltad, mi egy csoportársammal elkezdtünk egy hobby projekten dolgozni, kiválasztottunk egy adatbázist, azt kezdtük el elemezgetni, összefüggéseket keresni benne. És ez a projekt, ez olyan volt, mint egy ilyen állatorvosi ló, amin mi a közös munka során nagyon sok mindent tanultunk, főleg a Pythonnak a Pandas könyvtár, amivel nagyon sokat foglalkoztunk, illetve egy-két vizualizációs könyvtár, amivel ebben az időszakban megismerkedtünk.
Azt elmondod röviden, hogy mi volt a koncepció a projekt mögött? Csak mert szerintem az mindig izgi, hogy milyen hobby projektet választ magának az ember.
Mi kiválasztottunk egy adatbázist, egy ilyen filmes adatbázist, amiben a 1900-as évektől kezdődően a világ összes filmje szerepelt, és ezt kezdtük el elemezgetni. Például ilyesmiket vizsgáltunk, hogy az olyan filmek, amiből több részt is gyártanak, tehát mondjuk egy Matrix 1, 2, 3, ott milyen tendencia figyelhető meg, tehát hogy van-e valami összefüggés, hogyha sikeres a második rész, akkor gyártanak-e harmadik részt, vagy hogyha a második rész az pénzügyileg bukásnak számít az elsőhöz képest, akkor még próbálkoznak-e harmadik résszel, vagy nem. Tehát nagyjából ez volt a koncepció, de mivel hát még nagyon kezdők voltunk mi ezen a területen, tehát folyamatosan mindig valamilyen, tehát voltak nagyon jó ötleteink, de hát igen, a skillek meg a tapasztalat még nem volt mögötte, úgyhogy igazából ez egy ilyen irányított tanulási folyamat is volt, hogy jöttek az ötletek, akkor ugye meg kellett találnunk hozzá az eszközöket, hogy ezt hogy is tudjuk megvalósítani. És itt még azt emelném ki, hogy én ezt tényleg mindenkinek ajánlom, hogy kezdjem bele egy ilyen projektbe, és nekem az is nagyon-nagyon sokat segített, hogy ebben én nem egyedül voltam, hanem az Istvánnal ketten, egy csoporttársammal csináltuk ezt közösen. És az nagyon jó, hogyha van valaki, akivel tudunk együtt agyalni ezeken a dolgokon, ezt még cserélni, és hogy nagyon jól tudtuk inspirálni is egymást. Hiszen azért a legtöbb ember ezt munka mellett, meg az egyéb kötelezettségei mellett csinálja ezt a projektet, és azért mindig vannak ilyen húzósabb időszakok, amikor azért nehéz beletenni ebbe azt az időt, amit megkívánna, és ilyenkor azért nagyon jó jön az, hogyha van valaki, akivel így húzzuk egymást felfelé.
Igen, ez jó tipp, és ez mindig ez az ilyen accountability, vagy ezt nem tudom, hogy lehet ezt a szót magyarra fordítani, de ez az accountability pajtás az nagyon sokat tud segíteni a teljesítményben. És hogyan vezetett ezek után az út? Tehát, hogy mondjuk, hogy megvolt egy hobby projekted, és akkor utána nyilván jöttek az, hogy leadod a CV-det, elkezdesz interjúzni ezekből, meg tudsz osztani néhány ilyen érdekesebb, vagy olyan sztorit, ami szerinted hasznos a hallgatónak?
Az akadémia ugye az tavalyi év tavaszán volt, nyáron lett vége, utána jött ez a hobby projektes időszak, és én tavaly ősszel-télen kezdtem meg ezeket az interjúkat, és az mindenképpen egy pozitív meglepetés volt számomra, hogy nagyon sok helyre behívtak interjúzni, tehát szerintem azért ebből is látszik, hogy az a détás tudás iránt elég nagy igény van, Másrészt én úgy gondolom, hogy ezekből az interjúkból rengeteget lehet tanulni, és itt nem csak az interjú szituációk gyakorlására gondolok, hanem magukról a cégekről nagyon sok minden lehet megtudni ilyenkor, illetve azokról a skillekről, amit esetleg még a jelöltnek fejlődnie kell. Tehát amiben még ez az interjúzós időszak nekem sokat segített, az, hogy a prioritásaimat fel tudtam állítani. Tehát meg tudtam határozni magamnak egy olyan szempontrendszert, hogy az új munkahely megtalálásánál nekem mik a fő szempontok, mi az, amiben tudok kompromisszumot kötni, és mi az, amiben nem. Tehát, hogy konkrét példát mondjak, például én rájöttem ebbe az időszakba arra, hogy nekem mindenképpen olyan munkahelyre van szükségem, vagy egy olyan helyen szeretnék dolgozni, ahol nem én vagyok az egyetlen, aki az adott területtel foglalkozik, hanem vannak kollégák, akiktől én tudok kérdezni, tudok tanulni, esetleg mentoring programra is van lehetőség, vagy például egy másik ilyen szempont, hogy én mindig is nemzetközi cégeknél dolgoztam, és ez így tudatosult bennem, hogy igen, ez nekem fontos, hogy a következő helyem is olyan munkahely legyen, ahol az angol a munkanyelv, hogy én a nyelvtudásomat szinten tudjam tartani.
Igen, ez főleg az elsőre tudok rácsatlakozni, hogy szerintem egy juniornak nagyon nehéz, főleg, hogyha belépő szintű pozíciót keres, nagyon nehéz úgy kezdeni, hogy ő az egyetlen ember a cégnél. Tehát ez szerintem az egyik legfontosabb, és ez talán nem csak data science-ben van így, hanem akármilyen karrierben, hogy ha van egy senior a munkahelyeden, amikor te kezdesz egy adott pozíciót, akkor annál jobb tanulási lehetőség nincs is, mint hogy közös projektekben, úgy, hogy ő segít neked, úgy, hogy elleshetsz tőle trükköket, úgy tanulsz. Úgyhogy ez szerintem is egy nagyon fontos szempont.
Hát interjúzáshoz még azt tudnám hozzátenni, hogy én azt gondolom, hogy itt az interjú folyamatok során nagyon fontos, hogy a cég is pontos képet kapjon arról, hogy mit tud a jelölt, és a jelölt is kapjon egy képet arról, hogy mik az elvárások, illetve hogy az ő tudás szintje ehhez passzol-e. És én azt gondolom, hogy ennek a legjobb módja, hogyha van valamilyen életszerű felvételi gyakorlati feladat és egy alapos szakmai interjú. Hogyha ez nincs, vagy nagyon elnagyolt, vagy túl általános, akkor azt szerintem, igen, ez egy elég kockázatos lehet. Egy másik ide kapcsolódó gondolat, vagy egy észrevétel a részemről, amit az interjúk során tapasztaltam egy-két cégnél, hogy olyan cégeknél, olyan helyeken, ahol mondjuk a data science, vagy adatelemzés, vagy akár a business intelligence terület még nagyon új, még nagyon gyerekcipőbe jár, tehát ezekre a területekre már megvan az igény, tudják is nagyjából, hogy mit szeretnének, viszont azt még nem igazán tudják felmérni, hogy ez valójában milyen erőforrás igényel is jár. És akkor adódhatnak ilyen szituációk, hogy kezdetben egy-két embert szeretnének felvenni, akitől még hogyha nem is tudatosan, de valójában 4-5 terület lefedését várják el. Ez pedig azért még egy tapasztalt szakembernek is szerintem feladja a leckét, hiszen az nagyon ritka, hogy valaki értsen a backendhez, frontendhez, data sciencehez, ismeri az adott domaint, és mondjuk még egyben data architect is legyen.
Igen, adáson kívül ezt azt beszéltük, hogy ezek az úgynevezett ilyen redflagek, hogyha ilyen álláshirdetést látsz, hogy mindenhez is érteni kell, az azért úgy, az egy veszélyes pozíció, valószínűleg akkor a cég se tudja, hogy mit akar még pontosan.
Hát igen, bár hogyha valaki pont egy ilyen helyet keres, ahol szabadon ki tud bontakozni, akkor ezek biztos nagyszerű lehetősége. Szerintem itt az a lényeg, hogyha ez tényleg egy tudatosan vállalt, és egy tudatos döntés eredménye, akkor akár jó is lehet. Inkább a lényeg az, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk, és azt szerint válasszunk.
Még viszonylag friss a datás karriered, ugye most beszéltük, hogy most érsz oda, hogy egy éves évfordulója lesz annak, hogy az EPAM-nál elkezdtél data analysztként dolgozni. Az a kérdésem, hogy te hol látod magadat egy-két év múlva? Ezek amúgy a legrosszabb kérdések az ilyen állásinterjúkon, hogy hol látod magad egy-két év múlva, de tényleg érdekel, hogy te most milyen irányba szeretnél mozdulni, vagy hogy milyen karrierutat látsz magad előtt. Tényleg így a rövid egy-két éves távlatot kérdezem csak.
Én tehát az idén ezen az adatos projekten én business analyst vagyok, és ez a projekt ez decemberben fog kifutni. Ugye mi egy agilis szemléletű Scrum team vagyunk, és ebben a Scrum keretrendszerben nagyon jól definiált folyamatok és szerepkörök vannak, És ugye a business analyst az alapvetően az üzleti igények összegyűjtésével, kidolgozásával foglalkozik, sokat dokumentál, mert magyarul lefordítja ezeket az üzleti igényeket a fejlesztők nyelvére. És én nagyon örülök, hogy ezt a DT-s karrieremet egy ilyen pozícióba kezdhettem, mert ha bár mint business analyst én nem írok kódokat, meg nem fejlesztek, viszont nagyon sok területben kapok ezáltal belátást. És például most nagyon jól tudom használni az SQL ismereteket. Tehát, ugye nem én kódolok, viszont hogyha megkapok egy többszáz soros SQL kódot, akkor nekem azt tudnom kell olvasni, és az adott üzleti problémára vagy üzleti kérdésre megtalálni benne a választ. És például nagyon jól tudom most használni azt, hogy valamennyire értek a Pythonhoz, tehát legalább a logikáját ismerem, és illetve azt, hogy a BI toolokkal dolgoztam, mert így egy ilyen üzleti igény kidolgozásánál van egy rálátásom arra, hogy mi az, amit mondjuk egy millió soros adatbázison backenden érdemes megcsinálni, vagy mi az, ami frontenden, illetve átlátom ennek a komplexitását. Illetve a másik ok, amiért úgy érzem, hogy ez kezdetnek nekem egy nagyon jó pozíció volt, hogy nagyon jó látni egy ilyen adatos projektet megvalósulni end-to-end, tehát onnan, hogy egy cloudos, egy felhalapú architektúra kiépül, egészen odáig, hogy a BI toolban létrehozott riportot productionben a felhasználó elkezdi használni. De visszatérve a kérdésedre, hogy hol látom magam egy-két év múlva, én a következő évtől a következő projekten én az adatvizualizációval szeretnék foglalkozni, vagy elsősorban a Power BI, amivel szeretnék dolgozni, vagy esetleg a Tableau, attól függ, hogy melyikre lesz éppen lehetőség. Tehát a következő egy-két évem az szinte biztos, hogy erről fog szólni, és közben mellette a szabadidőmben továbbra is tervezem, hogy foglalkozok a Pythonnal, esetleg a machine learning-el, és nem tartom kizártnak, hogy pár év múlva akár ebbe az irányba terelem a karrieremet.
Szuper, hát gratulálok még egyszer egyébként a karrierváltáshoz, meg tényleg ez egy nagyon szép dolog, meg hogy belevágtál, és jól belátható időn belül ilyen messzire el is jutottál vele, és biztos vagyok benne, hogy még messzebbre is fogsz, csak így a terveidet halva az egy-két éves távon, meg hát ebben, mint mindannyian tudjuk, még nagyon sok lehetőség van, és nagyon sok irány, amit felfedezhetsz. Köszönöm szépen hallgatók nevében is, hogy megosztottad ezeket velünk, a saját tapasztalataidat, és köszi, hogy itt voltál még egyszer.
Én is köszönöm szépen.
Következő vendégünk Bicó Zoltán, Senior Data Scientist, és sokan úgy ismerhetitek, mint az Adatépítész podcastnek a házigazdája, az Adatépítész az első adatos podcast Magyarországon, és én zárójában teszem hozzá, hogy valószínűleg a legismertebb is, de Zoltánnal itt megegyeztünk a felvétel előtt, hogy ez valószínűleg nem mérhető, úgyhogy ezt csak így én mondtam bele zárójában. Zoltán, köszi, hogy itt vagy, és üdvözöllek az adásban.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
És az első kérdésem, téged azért hívtalak, mert hogy te freelancer modellben is dolgozol, illetve majd ezt szépen kifejtjük, hogy ez mit jelent pontosan. Viszont az első kérdésem az lenne felét, hogy te egyáltalán így a data science-szel kapcsolatban mióta dolgozol a szakmában, és nagyjából hogy kerültél bele, tehát hogy mi a te datás eredet történeted?
Én eredetileg IT tanácsadónként kezdtem dolgozni. Azon belül persze inkább az analitikus vonalat képviseltem mindig. Tehát, hogy így mindig azt szoktam mondani, hogy bizonyos szempontból egy ilyen nagy oldalirányú karriermozgást hajtottam végre. A valóságban meg nem. Szinte ugyanazt csináltam mindig, mert hogy így IT tanácsadóként kezdtem el dolgozni, és még IT tanácsadó mi voltomban én kerestem, hogy milyen irányba vigyem magam szakmailag. És akkoriban még ez egy tök új dolog volt, nem volt egyáltalán ilyen ismert. Még ez a fogalom sem volt meg, hogy data science. Hát lehet, hogy Amerikában már megvolt, de inkább adatbányászat. Így hívták akkoriban itthon ezt a adatokkal való bűvészkedést.
Ez területen. Mikor volt kb. Melyik évben?
Hú, most megfogtál. Hát egy olyan 6 éve körülbelül. mondjuk így nagyjából. Adatbányászat az már egy ismert dolog volt itthon, data science-nek még nem nagyon hívta szerintem senki, és akkor nekem ez nagyon megtetszett, mert én mindig is szerettem az adatokkal foglalkozni, és ezt láttam értelmes dolognak, vagy értelmesebbnek, mint amikor az ilyen érzetekkel, meg nem tudom, mikkel foglalkozunk, ez valahogy nekem mindig közel állt a lelkemhez, hogy hát nézzük meg ténylegesen, hogy mi történik, és akkor fogjuk tudni. Úgyhogy én elkezdtem még ebben a munkakörön belül az önképzést, és aztán, amikor már ezt azt felnyaltam, meg megtanultam, akkoriban még nem volt ilyen sok jó minőségű tananyag, mint most. Például nagyon sokat tanultam podcastekből, meg persze olvastam a neten, stb. És amikor már volt némi tudásom, akkor olyan kisebb demo dolgokat csináltam. És ez az előző munkahelyemben, ahol dolgoztam, ott volt fogadókészség erre. Ezeket így megmutogattam, és akkor így az időm egy valamekkora nem túl nagy részét így szállhattam erre. És így ez aztán ugye bejött a piacra is, tehát hogy látták nyilván az én vezetőim is, meg úgy egyáltalán, hogy ez a piac ez így elkezdett elég dinamikusan nőni, meg erre volt érdeklődés, és akkor így egyre több és több időt szántam erre, és a végén, nem végén, az utolsó években már teljes mértékben data science-szel foglalkoztam. Az én szakmai irányításommal alapult ez meg a cégben, szakmai, tehát nyilván nem én vezettem a céget, vagyis nem ezt akarom mondani, csak hogy, és akkor lett egy ilyen kis csapat, néhány fő körülöttem, amikor eljöttem, azóta is nyilván nem tudom, hogy bővültek-e ezen a téren, de hogy azt tudom, hogy megvan még a csapat ott, és akkor én így csúsztam bele, vagy nem csúsztam, mert ez egy tudatos dolog volt, de így mentem bele a területbe. Ezért azt nem tudom azt mondani, hogy na hát akkor én 2019-ben, vagy 7-ben, vagy 3-ban lettem data scientist, mert ez nem így történt, hanem ez egy ilyen folyamat volt. Aztán felmondtam az előző munkahelyemen, és onnétól már a jelenlegi munkahelyemre mentem át, ami ugye ez a freelancing, tehát a saját cégem. Azért kevésbé szerettem a freelancer, mert az én, mint kifejezés, mert az én megközelítésem az inkább egy ilyen data stúdióhoz hasonlít, és nem annyira ez a óradíj alapon fejlesztünk machine learning modellt, és legtöbbször erre szoktak gondolni, ha a freelance szó van, ezért nem így szoktam írni magam, de egyébként ez a gyakorlat, tehát hogy mint vállalkozási forma, hogy igen, tehát szabadúszó vagyok.
Igen, mert úgy értettem a freelancert, vagy az én szememben az a freelancer, hogy aki egyedül dolgozik, és projekteket valósít meg, tehát nem termékeket hoz létre. A díjazás az tényleg az, tehát hogyan árazod magad, meg annak mi a modellje, az tényleg lehet különböző.
Mondjuk én alapvetően inkább terméket szeretek szállítani. Van amikor projekt, tehát hogy ezt nem tudom a magyar, egyelőre még nem sikerült a magyar piacon megvalósítanom azt, hogy nulla projektet szállítsak, és csak terméket. Tehát nem akarom ezt úgy csinálni, mintha már így lenne. A célom az egyébként ez.
Mármint, hogy egy saját terméket fejleszteni?
Nem, hanem hogy
az ügyfélnek terméket.
Tehát igen, tehát hogy az ügyfél ne azt kapja, hogy itt X óra vagy X sor kód van, vagy nem tudom, hanem hogy egy működő megoldást. Én alapvetően ezt próbálom eladni a piacon, tokkal, vonóval, beüzemelve, stb. Hát végül is ez termék, de egyedi termék, tehát nem úgy termék, mintha lenne egy, nem tudom, egy Bicó Zoli soft nevű termék, vagy egy adatépítés soft, és akkor azt adom el mindenkinek, tehát így nem termék, de úgy termék, hogy nem munkaerőt, hanem megoldást próbálok eladni a piacon mindenkinek. Ez fekszik az én szemléletembe. Tehát nekem ez esik jól, meg én igazából ebbe hiszek, bár utálom ezt a szót, hogy hinni, mert ha lenne most 2 óránk, akkor levezetném, hogy miért csak ennek van értelme szerintem, de most ezt így röviden úgy mondom, hogy ebbe hiszek.
Itt finoman átkeverted, hogy eljöttél a munkahelyettől, és azóta freelancer vagy, de azért aki ezzel a freelancer irányjal próbálkozott, az tudja, hogy ez nem feltétlenül ilyen egyszerű, hogy nyilván annyit, amennyit elmondhatsz ebből, meg cégnévvel, vagy cégnév nélkül, de hogy arra így vissza tudsz emlékezni, hogy hogyan lett meg az első, vagy hogyan szerezted az első projektedet, hogyan találkoztál az első ügyféllel, tehát hogy indult ez a vállalkozói irány nálad?
Aha, hát igen, a net az ugye tele van ezekkel a történetekkel, hogy beleugrottunk a semmibe, nagyon, és akkor...
Esés közben megtanultunk repülni.
Igen, Nem. Tehát, hogy ugye nekem van családom, amúgy sem vagyok egy ilyen kifejezett, nem tudom, ilyen szerencsejátékos típus, tehát úgyhogy én nem így csináltam ezt a dolgot. Hát ugye először is azért ott volt mögöttem már körülbelül 10 év munkatapasztalat IT tanácsadóként. Tehát, hogy azért elég sok embert ismertem az IT szakmába, rengeteg megrendelőnek dolgoztam, ugyan nem, tehát, hogy nyilván alkalmazottként, de hát én voltam ott, megismertek engem, tehát, hogy nyilván megismertek, mint munkavállalót, vagy tehát, hogy mi az én, mondjuk így, hogy munka etikám, vagy tehát, hogy hogy dolgozok, stb. Tehát, hogy azért nekem volt van egy viszonylag nagy szakmai értelembe vett ismeretségi köröm, értelemszerűen, tehát nem a nullába ugrottam bele, hogy akkor én most kitaláltam, hogy fú, hát akkor holnaptól valahogy a piacnak meg kéne ismernie, hogy van a Zoli, és csinál ilyet. Tehát, hogy ezt a részt én kvázi már ezen túl voltam. Ez az egyik. A másik, amit említettél is, ugye az adatépítés podcastet, hogy én azt elkezdtem, és azt én küldetésből csináltam, még bőven a főállásom mellett, és sok évig, talán 3-2 évig, nem tudom, tehát több évig nem is lehetett tudni, hogy ki vagyok, tehát hogy ki az én személyem, mert nem, ez nem egy ilyen marketing húzás volt a részemről, hanem én tényleg szerettem volna, hogy legyen Magyar Data Podcast, és így nem volt, nem találtam sehol, és akkor így rájöttem, hogy valószínűleg nekem kell csinálni, és így lett. De ettől féltelenül már volt egy hallgatottságom. És akkor egy ilyen véletlen folyamán derült ki egyébként, hogy én ki vagyok, mert az egyik hallgatóm az teljesen jó szándékkal belinkelte a LinkedIn profilomat, és onnétól már nem lett volna így különösebben értelme titkolóznom, tekintve, hogy 2 kattintással ugye meg lehetett találni, hogy ki vagyok. De akkor így mondhatjuk azt, hogy én előtte már egy retrospektív mondhatjuk azt, hogy brandet építettem, ami, mint ahogy mondtam, nem is lehetett tudni, hogy ki vagyok, tehát ez nem igaz, de hogy volt egy ilyen induló helyzetem. Tehát, hogy én azért egy kvázi kényelmes helyzetből indultam. Tehát ismertek a szakmában, és még volt is egy brandem, a kettő ugyan nem volt összekötve, de nyilván ez nem volt utána egy nagy művelet összekötni ezt a kettőt. És jelenleg is több mint fele a megrendelőimnek az olyan, akivel mit tudom, x éve valahol valamikor dolgoztam, és megkeresett. Tehát, hogy ilyen szempontból nem úgy történt, hogy akkor feladtam egy Google Ads hirdetést, hogy gyertek az adatépítés weboldalára. Olyannyira nem így történt, hogy mikor én eljöttem a cégemtől, akkor én elhatároztam, hogy na, akkor én majd profin fogom ezt csinálni, lesz rendes weboldala, minden, ahogy az kell. Mai napig nincs weboldalam.
Nincs weboldalad?
A podcastnek van, de nekem nincs. Tehát nyilván fizikailag van egy cégem, mert természetesen számlát tudnom kell adni, stb. Tehát, hogy persze egy adó szempontból létezek, nyilván, de hogy nincs egy weboldalam, vagy ilyesmim, mert nem jutottam el oda időben, és aztán ennyi idő után, most már ugye 2 év után így rájöttem, hogy valószínűleg, ha eddig nem kellett, akkor lehet, hogy nem fog kelleni, mert kézről kézre kvázi adnak, meg a podcast kapcsán is azért néha megtalálnak leendő ügyfelek. Úgyhogy így ez egy ilyen anti-freelancer, vagy anti, nem tudom, entrepreneur story, vagy nem tudom, hogy kell mondani, de nem ez a...
Nem, ez pont volt egy ilyen ügyfélszerzéses adásunk a Business Boys-ban, és ott ezt a haladó szintnek neveztük, nem az anti-freelancer szintnek, hogy amikor networkből, vagy hát ha jól értem, akkor az elején networkből indultál meg egy kicsit a podcastből, utána meg már a tovább ajánlás, hát ez azt jelenti, hogy akkor jó.
Abszolút.
Jó a szolgáltatás általában, és annál jobb a marketing nincsen, mint hogyha jó a szolgáltatás.
Igen is, meg nem is, mert viszont az, hogy ezt elérd, ahhoz sok év munkája kell, és az rengeteg. Tehát ha most visszafejtenéd, hogy 17-ben indultál, azt hiszem az adatépítés, hogy akkor a 4 év podcastben mennyi munka van, meg hogy visszafejtenéd, hogy mondjuk mennyi plusz munkát, meg éjszakát, meg nem tudom, mit raktam a projektekbe az elmúlt 10 évben, hogy a lehető legtöbb ügyfelem az azt gondolja, hogy ez egy megbízható gyerek, akkor azért nem tudom, hogy milyen ROI jön ki, vagy nem érted, tehát ezt nem tudom mit nyilván kiszámolni, de hogy lehet, hogy olcsóbb és gyorsabb mondjuk hirdetésekből dolgozni, de hosszú távon meg én azt gondolom, hogy ez egy ilyen jó építkezés volt, vagy nekem bejött, ezt mondjuk merem állítani. De ez meló, nagyon sok meló.
Említetted, hogy volt egy 10 éves IT múlt már mögötted, aminek azért már egy jelentős része data science is volt, hogy ennek kapcsán szerinted, nyilván nem lehet ezt egyből megmondani, de hogy szerinted mi az a szint, ahol egy data scientist, akár junior, akár medior, akár senior készen áll arra, hogy freelancer legyen. Tehát, hogy szerinted vannak-e olyan alapskillek, vagy alaptapasztalat, vagy évek száma, vagy akármilyen, ami szükséges ahhoz, hogy az ember freelancer lehessen data science-en belül kifejezetten?
Szerintem két helyen lehet belépni a freelancer data science piacra. Az egyik, amikor ez a gun for hire, tehát tényleg ez a klasszik freelancer, tehát hogy projektekre szeretnél elmenni, ahol programozni fogsz mondjuk, mit tudom én, Pythonban machine learning modellt, vagy data engineer-kedsz, és akkor mit tudom én, ott adatot fogsz tisztítani, meg feature engineering-elni, és ezt mondjuk óra vagy napi díjba fogod csinálni, és akkor elmész projektekre, tart 2-3-4 hónapig mondjuk, lehet, hogy egy ilyen rolling szerződésed van, havonta, mit tudom én, és akkor ez az egyik szint. Ha itt vagy egyik pont, ahol beléphetsz. Ha itt akarsz belépni, akkor alapvetően ugye mit adsz el, minden attól függ, hogy mit adsz el. Alapvetően az itt szaktudást adsz el, olyan képességet, hogy te meg tudsz, le tudsz fejleszteni valamit, vagy elő tudsz állítani egy adathalmazt, ami, mit tudom én, megfelel a TIDY elveknek, és akkor értesz ahhoz, hogy ezt hogyan kell összepakolni AWS-ben, vagy mit tudom én, valami másik felhőnél, teljesen. Tehát, hogy ezt adod el. Tehát ugye gyakorlatilag ez a meg tudom javítani az eszközödet típusú, vagy meg föl tudod, tehát hogy ezt a tudást adod el. Ha itt lépsz be a piacon, akkor nyilván ezteket a skilleket kell adnod. Persze ehhez kell még egy csomó ilyen non-funkcionális követelmény, tehát nem árt, ha tudsz beszélni az ügyfeleddel, tehát hogy így azért kommunikálni, meg ilyesmi, meg határidőket tartani, meg elég tudatos lenni ahhoz, hogyha nem lehet tartani, akkor előre elmond, tehát kell tudni dolgozni is, de hogy alapvetően főleg a skilleket adod el. Ha ott lépsz be, ahol én szeretek lenni, nem mindig vagyok ott, ezt nem állítom, de azért többségében ott vagyok, és a célom az, hogy csak ott legyek, hogy mint kb. Egy ilyen stúdió cég, tehát egy ilyen détás megoldásokat csináló stúdió cég, ott más szint, tehát ott azt gondolom, hogy magasabb szenioritás kell. Nem azért, hogy még ügyesebben tudjál a VSM valamit összekapcsolni, mert én se ebbe vagyok jó, tehát hogy nem szerintem senkit nem tudok a világon leprogramozni körülbelül, tehát hogy nem attól vagyok szeniorabb, hanem két dologtól. Az egyik, hogy sok mindent láttál már, tehát hogy tudod, hogy hova nyúj, tehát nem csak, nem tudom, TensorFlow-ban LSTM hálózatot tudsz építeni, hanem láttál már anomália észleléstől kezdve a NLP-n által, tehát hogy sok mindent. Ez az egyik. Tehát, hogy így cross-funkcionálisan, most nyilván a data-s területen belül tudsz dolgokat, ötleteket, trükköket, megoldásokat, tehát ez a, röviden úgy is mondhatnám, hogy tapasztalat. A másik pedig az, hogy értesz a bizniszhez. Már nem úgy, hogy olajipari szakember is vagy, és akkor tudsz csak a nem tudom kinek dolgozni, vagy élelmiszeripari szakember, mert nyilván nem, hanem tudsz az üzlet fejével gondolkozni, árérték, haszon, tehát, hogy az a különbség, ami a között van, hogy meg tudsz írni egy jó, hatékony, üzemeltethető kódot, meg a között, hogy egy komplett játékot piacra tudsz vinni. Mondjuk, ha a játékprogramot ész, tegyük fel. Tehát az egyik az, hogy Android stúdióba jól tudsz írni kódot, és az tényleg frankó. A másik meg az, hogy A-tól Z-ig tudod, hogy ez van UI, nem biztos, hogy te csinálod, de tudsz akkor olyan embert hívni, együtt tudsz velük dolgozni, ha már van, és akkor a vége egy termék. Amiben persze ott van az AI, meg az is, meg a tehát machine learning, én azt jobb szeretem, azt a kifejezés, mint az AI, amit te tolsz, de hogy egyébként így az egész benne van, és az egészben gondolkozol. Szerintem ez a két pont van, ahol be lehet lépni, vagy így, vagy úgy. Ez most ilyen nagyon sommás, de mindig azt kell tudni, amit eladsz. Tehát, hogyha a munka erődet adod el, akkor azt tudjad jól csinálni, ha meg terméket, most egy adatterméket adsz el, vagy adatmegoldást, akkor meg azt tudjad jól csinálni. Jó, most megmondtam a tutit, de nekem nincsenek ilyen, most nekem nincsenek ilyen nagy izé, tudod, hogy most leleplezem a titkot, amit eddig senki nem mondott. Én munkával kerültem oda, ahol vagyok, sajnos nincsen ilyen nagy titok, ami get rich quick, ez sajnos én ezt nem tudom.
Igen, ezt értem is, amit mondasz, és szerintem nagyon jó a struktúrába rendezi a dolgokat. Kvázi ez a junior szintes belépés, tehát amit te első szintes belépésnek neveztél, oda szerinted kell tapasztalat, vagy arra készen állhat az ember azután, hogy mondjuk így magától megtanult, nem tudom, Pythonban, SQL-ben, és akkor nézzük meg, hogy van-e Python SQL-es munka? Nekem erről van véleményem, de kíváncsi vagyok nagyon, a tiédre, és nem akarok nagyon befolyásolni.
Lehet olyan ember, aki készen áll rá. El tudom képzelni, de szerintem az ritka.
Aha, nekem ugyanez egyébként a véleményem.
És én ezért azt szoktam javasolni, mert nem tudom, hogy van egy ilyen junior programom az adatépítészben, ez semmi extra nem kerül semmibe, nem lehet érte fizetni, mert nem olyan. Csak aki ír nekem levelet, vagy megkeres, annak próbálok segíteni, hogy ilyen junior poziba hogy tud bekerülni. Az alapvetően a CV-ről beszélgetünk meg, hogy mit tegyen azért, hogy vonzó munkavállaló legyen. Milyen képzésre menjen el, stb. És ebben én mindig azt szoktam ajánlani, hogy ha nincs gyakorlatod, már pedig azt jogosan kérik, tehát hogy nem azért kérik, mert szemetek a munkaadók, és így akarnak kiszúrni veled, hanem mert az nagyon-nagyon sokat ér, akkor csinálj magadnak gyakorlatot. Tehát, hogy csinálj meg 3-4, hívjuk hobbi projektnek, demo projektnek, tök mindegy minek, de az projekt legyen, tehát az nem az, hogy na akkor itt le tudtam én is futtatni a, nem tudom, Hello World-öt vagy valami, hanem akkor ott legyen egy probléma, nem kell, hogy ez egyből az agyrákot megold, vagy annak az ellenszerét megtaláld, ez bármi lehet, legyen valami kis egyszerű probléma, amit attól szedtig végig tolsz, és ilyenből csinálsz 3-at, 4-et, nem tudom, felrakod a GitHub-ra, belinkeled a CV-be, és akkor van az a, így tudsz magad, nyilván ez nem olyan, mintha 6 év, tehát egy volt kollégám mondta nagyon helyesen, hogy 5 év banki tapasztalatot 5 év banki munkával lehet megszerezni. Ez igaz, tehát hogy 3 év data science tapasztalatot 3 év data scientist munkával lehet megszerezni, de adhatsz magadnak egy kis fellépőt, vagy egy kis mini ugródeszkát ezzel, és szerintem ezt meg lehet tenni, ez segít. Én azért még azért, mert meg tudtam csinálni 3 demo projektet, én nyuszi lennék elmenni egy ügyfélhez azt mondani, hogy na akkor figyelj, akkor én data scientist vagyok. De el tudok képzelni valakit, aki elég tehetséges ehhez, hogy ezt megugorja.
Erről én teljesen ugyanezt gondolom, úgyhogy örülök, hogy ezt mondtad, vagy akkor, hogy ebben így virtuálisan is egyetértünk, mert én is azt látom, hogy azért, vagy a saját múltamból is kiindulva, amit láttam, hogy én amikor elkezdtem vállalkozóként vagy freelancerként adatozni, akkor volt mögöttem egy 2 éves olyan adatos múlt, amit egy teljes állású adatos munkában szereztem, és néha még azt is úgy kevésnek éreztem. Szóval úgy éreztem azt, hogy itt most akkor bevállalok valamit, amit majd úgy menet közben kell megtanulni. Később nem lett belőle probléma, szóval ezt azért így nem bántam meg, de én is azt látom, hogy meg a képzés résztvevőim közül is azért a többség, ami alatt azt értem, hogy mondjuk 200-ból egy ember van, aki mondjuk freelancerként mondjuk el tud indulni, a többség azért inkább ilyen teljes állású melót keres, pont ezek miatt, amiket mondtál. A hobby projektes dologban is tök egyetértek, tehát én is mindig azt szoktam javasolni, hogy az álláskereséshez az egy nagyon jó beugró, amivel ki lehet tűnni a mezőnyből, meg amivel meg lehet mutatni, hogy egyáltalán értesz-e ez a dologhoz.
Igen. Ez mondjuk freelancerre igaz, amiket ugye beszéltünk. Amikor valaki álláskeres, ott meg azt vettem még pluszba észre, hogy, és ez nem biztos, hogy jó, én nem feltétlenül tartom ezt jónak, de ettől még így van, hogy nagyon sok cég nagyon technikai pozícióként képzeli ezt el, és ezért a felvételinél konkrétan ilyen programozó jellegű teszteket ad. Én nem tudom, hogy ez jó-e, nem vagyok benne biztos, mert szerintem nem az lesz a sikeres data scientist, aki egyébként baromi sok szortolási algoritmust ismer, és nem tudom, legjobban megtalálja, hogy melyik a jó. De tetszik, nem tetszik, sok cég az sajnos a felvételi eljárás során így szűr. Függetlenül attól, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez egyébként tényleg ettől jó valaki data scientistnek. Mert hogy azt mondják, hogy vezetőjük már van, kreatívjuk már van, tehát a projektet nem neked kell kitalálni juniorként, mondjuk ez nyilván érthető, neked megcsinálni kell juniorként, és abban meg ugye nyilván dominálnak a technical skill-ek, főleg a zeneim. Hát ez meg it is what it is, szóval, hogy ez most így van, tehát jó, nem jó, de ez a gyakorlat. Én azt látom, hogy ez a gyakorlat a legtöbb ilyen nagyobb cégnél, ahol mondjuk több data scientistet vesznek fel, és ezekre a helyekre lehet tömegesebben pályázni, ott van egy ilyen jelenség.
Oké, és Zoli, köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat velünk, azt gondolom, hogy elég sok hasznos dolog volt benne, és köszi szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Vendégünk volt tehát Bicó Zoltán, és a következő vendégünk pedig nem más, mint Gáspár Csaba, a DM Labnak az egyik tulajdonosa és ügyvezetője. A DM Lab az egy data science ügynökség, az egyik legmeghatározóbb itthon data science projekt kivitelezéssel foglalkozó ügynökség, és Csaba, illetve kollégája István volt már vendégem itt a Business Boys-ban, szintén egy extra részben ott közel egy-másfél órában beszélgettünk az ő történetükről és a data science-ről, és nagyon javaslom azt a részt is meghallgatásra. Viszont Csabát most kifejezetten azért hívtam föl, hogy meséljen nekünk arról, hogy ő, így az adás zárásaképpen, hogy ő hogy látja a data science jövőjét. Szia Csaba, üdvözöllek az adásban, és köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, szervusz!
És akkor a konkrét kérdésem pedig az lenne, hogy hogy látod tényleg a data science hol lesz 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, és hogy ez ránk data scientistekre, vagy az ez irányba kacsintókra vajon hogy fog hatni?
Nagyon izgalmas a kérdés. Már csak a 10 évesnél belegondoltam, hogy vajon 10 év múlva data scientistnek hívnak-e minket, mint ahogy 10 évvel ezelőtt nem úgy hívtak. Itt elsősorban én kiindulásban így a jelenlegi trendről beszélnék. Már csak azért is, mert hogyha lapozgatja valaki az újságokat, akkor általában az elmúlt néhány év dolgait szokta látni, meg a jövőből föl villanó dolgokat, amik jól hangoznak. Én 3 ilyen kevésbé jól hangzó, de szerintem minden data science után érdeklődő ember számára fontos témát hoznék. Az első az arról szól, hogy eljutott a data science, meg úgy általában ezen az egész détás világ arra a pontra, hogy ma már nem csak a innovátorok, a hype elején lévők vannak rajta. Ez a cégekre is ugyanúgy igaz, mint akár azokra is, akik most ezt tanulják. Régen azért lehet, hogy nem tudta, hogy mi ez a data science egy cég, amikor elkezdte ezt csinálni, de bátran mondhatta azt, hogy akkor ő elő van, hogy erre most erőforrást költ. És ma már kezdünk abba a dologba csúszni, hogy ez már kezd ciki lenni, hogyha nincsen rajta a portfólión. Ez azt jelenti, én ezt a képet szoktam itt rajzolni, hogy eddig egy ilyen nagyon-nagyon csobogó hegyi patak volt ez a data science, de most már azért van egy ilyen lassú folyású folyó része is, ahol nem annyira harapósak az ügyfelek, hanem akarják, hogy legyen ilyen. Tehát egy kicsit nyugisabb a terület ebből a szempontból. A 2. téma az hát kicsit már unalmas módon, de ugye van egy 2 éve egy nagy változás a világunkban, ami azért rengeteg folyamatot felborított, függetlenül az IT-tól. Főleg a munkaerőpiac, ami egy sokkal lassabban változó dolog, itt a folyamatok kezdenek úgy újraépülni, hogy tényleg komoly kérdés, hogy vagy fölveszek erre ennyi és ennyi embert, vagy van-e olyan valaki, van egy olyan technológia, ami ki tudná váltani őket. Olyan kompetencia hiánygazdaság is van, hogy ebben egy picit máshogyan jelenik meg ma már a mesterséges intelligencia, meg a data science, amit most egy kicsit így össze fogok mosni ezen a ponton, hogy mi mindent lehet megcsinálni automatikusan, és akkor itt van egy másik dolog, ami egy picit megint csak a trendekben van, hogy egyre jobban átlátják, hogy ez nem jobb lesz, vagy gyorsabb, vagy nem tudom, hatékonyabb, hanem gyakran olcsóbb, vagy most éppen itt 2021-ben így meg lehet oldani, máshogy meg akár emberi erőforrással nem fogok találni megfelelő embert. Tehát, hogy régen volt egy ilyen détalog, hogy én bezárom magamat, nem lehet bejönni a piacomra, mert nekem van sok adatom, én tudom csak elemezni, és a következő szereplő nem tud bejönni. És most azzal, hogy ennyi minden felborult, lényegében ezek a lokkok sok helyen felszabadultak. Senkinek nincsen adata. Vagy van adata, de kit érdekel az a az a nagy változás előtti korból jön, és már teljesen máshogy működik a házhozszállítás, a gyógyszerbeszerzés, az oktatás. Tehát egyszer csak van egy hardreset abban is, hogy milyen adatok az értékesek, és ez egy csomó lehetőséget megnyit azoknak, akik mondjuk eddig nem kezdtek el a data science területén dolgozni. Tehát az applikációk vagy a felhasználásnak a lehetőségei az eddig is magas volt, de volt mindig egy küszöb, és ez a küszöb lejjebb került, hogyha valaki be akar ide lépni. Ez azt is jelenti, hogy ennek hatására amúgy is elég sok data scientist kerestek, de ennek hatására valószínűleg még többet fognak.
Mármint azt mondod, hogy itt most hirtelen annak ellenére, hogy már eddig is növekedett az elérhető adatnak a mennyisége, azt mondod, hogy most így az elmúlt két évben a ki nem mondott világeseménynek a hatására itt még durvábban elkezdett növekedni az adatmennyiség, mert hogy minden elkezdett
digitalizálni. Nem az adatmennyiség, hanem mondjuk eddig azért nem tudtál betörni egy piacra, mert neki, aki már benn volt 8 évnyi adata, és ő nagyon jól tudta, hogy hogyan rendelik a pizzát a házhoz. De most már ez nem előny. Most már aki gyorsan tud az elmúlt egy évnyi adatából, vagy fél évnyi adatából nagyon gyorsan meg tudja mondani, hogy hogyan kell majd a kiszállítás, mikor milyen áron adja egyéb dolgokat, most én is saját élményből is dolgozok. Az a fajta előny, hogy valakinek nagyon messzi visszaadata van, az most egy kicsit elpárolgott, mert annyira megváltozott a világ, most aki most gyűjt adatot, annak van esélye betörni egy piacra. Tehát sokkal jobban neki lehet menni egy területnek. Ha mondjuk valaki logisztikában szeretne valami olyat csinálni, az biztos, hogy aki 10 éve van a logisztika területén, adatok szempontjából nem fogja legyőzni őt, mert másfél éve más a logisztika, mint volt előtte.
Aha, értem, és akkor ennek van egy olyan direkt hatása a data science piacra, hogy most sok cégnek van belépési lehetősége.
Így van.
Ezért várhatóan azért még a most megnyíló data science munka lehetőségek száma is növekedni fog.
Az a tudás, hogy 5 évből mindenki nagyon jó modell tud építeni, de tudsz-e építeni jót fél évből, 3 hónapból. De kevés adatból menjünk föl. Egy picit ilyen fura módon van egy ilyen nosztalgia, hogy igen, a big data volt a nagyon menő. Most nyilván abban az értelemben a big data most is menő, de most van egy ilyen extra kérdés, hogy de hát ez a fajta piac, amiről beszélek, az 4 hónap se létezik. Ennyi adatunk van. Ha akartunk volna, se tudtunk volna többet összeszedni. Ebből mit tudtok kihozni? Tudtok-e szezonalitást számolni karácsonyra, amikor a cégünk 4 hónapos, és csak most jön a karácsony? Ilyesmi szempontból vannak egy újabb kihívások, és erre megint csak arról van szó, hogy egy csomó értő ember kell hozzá. És ez nem fog elmúlni itt a következő fél évben. Az egész data körül, vagy a mesterséges intelligencia körül levő ökoszisztéma az is nagyon-nagyon felbojdult. És a felbojdulásnál újraelasztják a lapokat, amikor elmegy a zene, és kimelyik székre ül le, itt akkor olyanok is le tudnak ülni arra a székre, akik mondjuk nem olyan régen táncolnak ebben a játékban.
Gyönyörű hasonlat. És a harmadik pontod, mert itt közbevágtam a
igen. Tehát egy picit ez arról szól, hogy ez a folyó, ez előző, hogy ez a folyó egyre szélesebb. Tehát, hogy tényleg nagyon sokan akarnak, vagy sok hely van, ahol ilyet lehet csinálni. És a harmadik dolog pedig, főleg visszafele nézve lehet jól látni, hogy ez az egész terület, ez imád felzabálni más IT-n belüli területeket. Tehát ma a gépi látást egyértelműen mesterséges intelligenciás területnek fogod tekinteni, miközben néhány évvel ezelőtt ez még egy teljesen külön szakma és külön technológia volt. És ezzel a technikával azért ez a kis gömböc, amit most éppen 21-ben gyakran mesterséges intelligenciának is hívnak, de itt a magja a közepén, ott a data science viszi ezt a nagy forgattagot, ezek újabb dolgokat fognak megenni. Nagyon nehéz megmondani, hogy a jövőben mit fog megenni. Én azt látom, hogy azt várja a gondolkodó fél, vagy aki elemzéseket ír most, hogy eddig nagyon sokat dolgoztunk azzal, hogy a médiákat meg tudja enni ez az eszköz, tehát tudjuk, mi van a képen, tudjuk, hogy mit mondott, ez alapján döntéseket tudjunk hozni. És talán a következő dolog, hogy ezeket a kontenteket gyártsa, vagy ennek a gyártását nagyon erősen támogassa. Tehát itt egészen a deepfake-től kezdve egy csomó szöveggenerálási, szövegjavítási, nem azt kell képzelni, hogy a cikkeket ezek fogják befejezni, csak lehet, hogy nem biztos, hogy az emberek fogják átolvasni a végén, és egy kicsit szebbé varázsolni a szövegeidet. Nem tudom, hogy mi lesz ez a következő dolog, amit meg fog enni, de biztos, hogy itt még van körülötte egy-két dolog, amit ma még nem erre a területre tekintünk, hogy ehhez tartozik, de az IT-ból le fogja harapni, és 5 év múlva szinte trivialitásnak fogjuk tekinteni, hogy na, ez is azzal a dologgal megy. És akkor itt kötnék át itt a hosszabb távú dologra, hogyan fog valaki fölkészülni arra, hogy valami új technológia kerül bele ebbe a stackbe, ami eddig nem volt meg, ez kisgömbölc megette a másik területet. És erre a gyors válasz jelenleg az, hogy valószínűleg azért, mert Pythonba vagy valami kapcsolódó nyelven annak a library-ei azok nagyon gyorsan közel fognak kerülni hozzánk, vagy az API-okat nagyon gyorsan meg lehet majd hívni onnan. Nagyon gyorsan kell tudnunk ma integrálni. Itt ma inkább az a fontos, hogy az a tudás, ami ebbe a nagy folyóba bekerül, azt minél hamarabb valaki tudja használni, és ez nem azt jelenti, hogy mindig újra kezdődik a dolog, hanem van egy ilyen közös platform most, amit a adatelemzős programnyelvek környékén, főleg a Python környékén összpontosul. És akkor ez a hosszabb távú gondolatom, hogy hosszú távon két dolog fog itt előjönni. Az egyik az, hogy szerintem hosszú távon nem lesz ennyire programozás nyelvcentrikus ez a szakma. Tehát el fognak készülni azok a technológiák, vagy egy csomó olyan automatizmus, ami egy sokkal magasabb szinten enged majd dolgozni minket. Ez még egyelőre nem ebből az irányba mutat. Ha most valaki átugrik egy magas szintbe, akkor mondjuk olyan pekicseket nem fog tudni majd elérni, amik a következő 1-2 évben itt elérhetővé válnak. De ez hosszú távon egyre inkább integráns lesz ebbe a rendszerbe.
Hosszú táv alatt mit értesz? Tehát szerinted
ez ilyen 10 év. Ez ilyen 10 év. Én 10 évvel ezelőtt teljes komolysággal és nyugalommal állítottam az egyetemi hallgatóimnak, hogy nem ismerek embert, aki programozással keresné a kerét, miközben adatelemző. Hát azért ez alatt a 10 év alatt óriásit fordult a világ. Nem mondom, hogy oda fogunk visszaesni, de most egy antitézisbe vagyunk. Szinte mindenki arra vágyik, hogy az a legbiztosabb, hogy ezt programozni tudod, mert akkor minden integrációs kérdéssel meg fogsz tudni birkózni.
Aha, tehát hogy volt egy ilyen, hogy 10 évvel ezelőtt egyáltalán nem kellett programozni az adatelemzéshez, most így szinte van. Máshogy nem is lehet hozzányúlni az adatokhoz, mondjuk most ugye inkább nem adatelemzésnek, hanem data science-nek hívják.
Így van.
És akkor te azt prediktálod, hogy 10 év múlva viszont lehet, hogy az lesz, hogy újra már nem programozni kell, akkor majd biztos lesz valami más trendi neve a szakmának, és akkor pedig lehet újra ilyen vizuális eszközökkel majd fejleszgetni modelleket?
De lesz újra vizualitás, biztos vagyok benne. Igen, tehát biztos, hogy lesz újra vizuális eszközöknek a sorozata, és igen, lesz olyan pont, amikor nem lehet megcsinálni valamit, belekattintunk egy nódba, és oda meg fogunk gyorsan írni egy kódot, ami innentől kezdve bármilyen nyelven lehet, amit az eszköz tud. De az biztos, hogy a munkának egy jelentős része az újra fog visszakerülni ebbe a vizuális, vagy valami biztos, hogy nem programozós dologba.
Szerinted milyen skilleket kell ma elkezdeni megtanulni egy gyakorló data scientistnek, hogy mit kell fejleszteni ahhoz, hogy mondjuk 10 év múlva is, amit mondjuk ma megtanul valaki Python, SQL, R-ben programozni, tudja ezt, mert hogy tudja, hogy ezzel lehet munkát szerezni ma, és akkor megszerzi a munkát, a mai munkában mik legyenek azok a skillek, amiket úgy fejleszt, hogy jövőálló legyen a munkája szerinted?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert két egymással ellentétes tanácsot tudok adni.
Az jó, hát mindkettőt ki kell próbálni.
Így van. Ugye az egyik az, hogy minél többet tudjál, hogy azt miért csinálod, amit csinálsz abban a valamiben. Tehát, hogy nem a technológiai, hanem a mögötte lévő részhez minél több között legyen. Azért van egy olyan trend is, hogy egyre inkább látszik, hogy itt egyelőre még etikai kérdéseket, de itt hamarosan jogi, meg egyéb kérdések is majd elő fognak jönni nagyon brutálisan, és egyelőre a data scientistek látják át, hogy mi történik abban a folyamatban. Nekik kell majd a legjobban észnél lenniük. Ezért tudniuk kell, hogy mi fog történni ezzel az egészen. Miért csináljuk? Minél többet kell tudni az üzleti rétegéről, hogyha ez egy üzleti alkalmazás. Itt az állában mondom, hogy így hosszú távon az üzleti alkalmazások mellé nagyon sok társadalmi, katonai, meg egyéb alkalmazás is fel fog csatlakozni. A másik irány, az pedig nyilvánvalóan itt Közép-Európában az, hogy te valami technológiát nagyon mélyen ismersz.
Mert ez az ellentétes irány, amit
mondasz. Igen, így van, aha, így van.
Igen.
Mert a technológiai ismeret az meg rettenetesen exportálható. Az egy nagyon erős exportcikk, hogy te egy konkrét technológiához rettenetesen értesz. Ott arra kell figyelni, hogy te nagyon gyorsan tanuljál új technológiát, mert ezek a technológiák elég gyorsan változnak. Tehát, hogy meg lehet benne főni, hogy 10 évig csak azt a valamit használod, és egyszer csak észrevezhet, hogy már a legnagyobb szakértője vagy benne, de már csak 3-an ültök a amúgy 100 fős cégbe, aki ezzel dolgozik. Nyilván sokszor van újra indításba a karrierünkbe, tehát hogy senki nem úgy gondolja, hogy ez 65 évesen ebből a ívből fogja nyugdíjba kerülni, de ez a újra tanulás képessége egy technológiának azt érdemes megtartani, mert ezek elég gyorsan fognak cserélődni. És egy utolsó dolgot is még itt eszembe jutott, ami szerintem a trendekbe kapcsolódik, és talán kapcsolódik ez az utolsó gondolatomhoz is, hogy mindent felfal kis gömböcként ez a data science, hogy önmagát is felfalja. Tehát, hogy az automatizálás, az a data scientist, meg az IT munkákhoz is rettenetesen kapcsolódik. Tehát érdemes minél inkább ezeknek a tudásoknak a mélyét megszerezni, mert valószínűleg az unalmas, hétköznapi munkáknak a eliminálására rengetegen dolgoznak hasonló emberek, mint ti, hogy azt kiváltsák. Tehát nagyon unalmas, monoton IT munkák hosszú távon nem nagyon szoktak megmaradni, és az adatos világban azt hiszem ebből a szempontból dupla a veszély, mert olyan emberek automatizálják a te munkádat, majd amit mondjuk egy data scientist munkát, akik tudják is, hogy mit kell automatizálni. Egy data scientist mondjuk egy security-s kollégának a munkáját kicsit lassabban fogja tudni automatizálni, mert nem biztos, hogy egyből érti annak a munkáját. Szóval itt vannak önmagunkra leselkedő veszélyek.
Aha. Hát ez nagyon izgalmas, nem csak ez, hanem minden, amit mondtál. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi jön be belőle. Akkor 10 év múlva újra nézzük ezt az adást, és akkor felülvizsgáljuk.
Nagyon jól fogunk nevetni, hogy nekem van 2010-ből saját prediction-em, hogy mi fog történni. Hát abból semmi nem jött be akkor, már 2 év múlva elbukott.
Aha, hát igen.
Ez lehet, hogy már 3 év múlva is megnézhetjük, hogy mennyire igaz. Már akkor félig lehet majd látni, hogy igazabb volt, vagy nem.
Hát a 2 év az még, 2-3 év az még belátható időtáv, de jó, akkor 2-3 év múlva felülvizsgáljuk. Jó, Csaba, nagyon szépen köszönöm ezt a kis rövid interjút, meg hogy betekintést adtál abba, hogy mit gondolsz a Data Science jövőjéről. És akkor ezzel zárul is az adásunk.
Köszönöm a meghívást, Tomi. Nagyon jó volt megint beszélni veled.
Így van.